Az urban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretneim, fennállva énekeljük a 300, illetve az első Zsoltár első versét, aki nem jár hitlenek tanácsán. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Szeretteim, egy igeverset olvasok fel, az apostolok cselekedete 5. része 29. verséből. Péter és az apostolok így válaszoltak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Foglaljuk el a helyünket. Nem baj az, ha sír a gyerek, nem kell izgulni. Kedves szülők, kedves testvérek, kicsit kiszakítottam az összefüggésből ezt az igét, mert ez szinte szálló igévé is válik, de aztán majd belehelyezzük az igei kontextusba röviden. Azt gondolom, hogy jó volna, ha ezek a gyermekek megtanulnák, amikor felnőnek, hogy mi volt az ő keresztelői igéjük. Ennek okából rá is írtam gondosan a az emléklapra, hogy ezt a mondatot mondtuk, vagy ezt az igét, amikor őt megkeresztelték. Istennek kell inkább engedni, mint sem embereknek. Persze rögtön az is eszembe jutott, hogy én ezzel egy terhet teszek a gyermekekre, mert bizonyos helyzetekben, élethelyzetekben a döntéseinknek nagy súlya van, és amikor valaki azt mondja, hogy inkább az Istennek engedek, mint embernek, annak lehetnek következményei. Ilyen bátor, nagy formátumú hitvallók, olykor mártírok éltek ezzel az igével, és ragaszkodtak hozzá, és hoztak következményekkel járó döntéseket. De most nem erről a nehéz oldaláról szeretnék beszélni az írásnak, hanem az igének a napfényes oldaláról egy rövid gondolatot. És akkor, amikor ezeket a gyermekeket megkereszteljük, akkor Istennek engedünk. Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedünk. Tehát az engedelmesség útján egy döntő lépést megteszünk, amely nem csak vállalások vannak, hanem áldások sokasága, amit az Isten azoknak készít, akik őt szeretik, akik Krisztus követésben szeretnének növekedni. Nálunk nemrégiben volt virágvasárnap a konfirmáció, ahol ugye nagyon fontos, átéltük együtt a gyerekekkel, hogy a szülők fogadalom tételéhez csatlakoznak, ők valamikor hoztak egy döntést, és lám 14 év múlva még mindig áll ez a szó. Ugye, hát szavatartóak, ezt így fogalmaztuk meg, engednek az Istennek, sokkal inkább, mint a divatnak vagy a korszellemnek, és ez a gyerekek számára is egy nagy esemény, hogy igenis, ez egy példa erre az igére. Miért fontos ez? Azért, hogy megértsék, megtanulják, hogy az élet látszólag szabad választások sorozata, amelyben megvalósítjuk magunkat, kibontakozom, kiépítem a magam királyságát, így a mai szóval, és hát milyen jó ez, és valójában nem én választok, nem én választom az utamat, a gondolkodásmódomat, az irányomat, hanem azok választanak engem. Csak erről a legtöbbször nem tudok, ugye, vagy nem veszem észre. A korszellem választ engem, a baráti köröm választ engem, mindaz a hatás ma, ami különösképpen ugye, felfokozva jelen van és körülvesz. A felolvasott igét az Péter apostol mondja azoknak, akik el akarják hallgattatni az ő bizonságtételét, ez egy kiélezett helyzet, amelyben egyértelműen leteszi a voksot, Istennek kell inkább engedni se embereknek. Történet szerint ezúttal nem verik, meg nem börtönzik, meg szabadon engedik. Ez a szuverenitás, ez a határozottság, ez azt jelenti, hogy még azok is tiszteletben tartják, akik egészen másképpen gondolkodnak. Az életben sok döntés van, de az igazán kiélezett helyzet azért nem sok van. Ezek között lehet néhány sorsdöntő is, ahol világosan kell választani, melyik az én utam. Lesz-e bátorságuk, hitük, erejük az Isten szerint való döntésre, ettől fog függeni az életminőségük. De ennél több is, mert az emberekhez való viszonyon túl az Istenhez való viszony is ettől függ, ez pedig már nem csak életminőség kérdése, hanem üdvösség kérdése is. Most itt, ebben az órában egy ekkora távlat is nyíljon meg előttünk, amelynek útján most az első lépéseket együtt teszik meg a szülők, keresztülők és a kisgyermekek annak az igének erejével és ígéretével, hogy Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő-keresztülő fogadalom tételét. Kérem, hogy legyünk a kedvesek ide az urasztala elé kifáradni. Jó, először is megköszönöm, hogy, vagy megkérdezem, köszönöm is, hogy eljöttek, de megkérdezem, hogy akarják-e, hogy ezeket a kisgyermekeket a keresztség sákramentuma által a keresztény anyaszentegyházba, református egyházunkba befogadjuk, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ők maguk tesznek önként vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen, mennyei édesatyánk, életnek adója, őrzője, gondviselője vagy, és most reád bízzuk ezeket az életeket. Köszönjük, hogy te vagy az, aki minden egyes hajszálukat is számon tartod. Te vagy az, akinek nagyon fontos ezeknek a gyermekeknek földi élete, de még fontosabb az ő üdvösségük, mennyei életük. Köszönjük, hogy ezért adtad te fiadat, hogy nekik üdvösségük legyen, hogy nekük kiteljesedett életük legyen. Kérünk, hogy áld meg az ő életüket, szüleiket, keresztszüleiket. Köszönjük, hogy jó helyre születtek. Köszönjük, hogy vigyáznak rájuk, és emberileg mindent megkapnak azért, hogy kibontakozzon az ő életük. És hagyj kérjük azt, hogy te pedig, aki mindent megtettél az ő életükért, hagyj ismerhessék meg szent lelked által a te ígédet, a te hívásodat, és engedelmeskedjenek annak. Amen. Nóra Lilla, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Na, hasd előre bátran a fejed, és mondd meg a nevedet nekem. Hogy hívnak?
Kovács Aliz.
Kovács Aliz. Gratulálok, hasd meg a fejed. Aliz, én tégedet keresztelek az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Most tessenek a gyülekezet felé fordulni. Énekeljük a 134. Zsoltár 3. versét. Szépen foglaljuk el a helyünket, és mi kikeressük a 395. dicséretet, majd el fognak hangzani a köszöntések, de azért a gyülekezetnek bejelentem, hogy akkor Kovács Tibor kedves kollégánk Mezőfaniti atyánk fia fog prédikálni. Szeretettel köszöntöm nagy tiszteletű asszonyt, és Tibor Tine átveszi a vezénylést, és aztán majd a végén a hirdetés, akkor mi is szót kapunk Gézával, úgyhogy azért nem kell félni, hogy kimarad a hirdetés. Akkor a 395-öt keressük meg, és énekeljük, Isten szívén megpihenve. Menjünk ki nyugodtan oda. Isten szívén megpihenve, forjon a szívünk egybe ám. Hitünk arja, hogy ő leje, édes megváltunk a
A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Ámen. Testvéreim, halljátok meg Isten beszédét, úgy, amint szól hozzánk az első Zsoltárból a következőképpen.
Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, a bűnösök útján meg nem áll, és csúfolodok székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó, szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a pólyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész.
A kegyelem Istene tegye áldotta az ő ígét a mi szívünkben, hogy sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Jöjjetek azért, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, megváltó, szabadító Istenünk Krisztusban, áldunk és magasztalunk téged mindenek felett, és dicsőítjük a te szent nevedet. Istenünk, teremtünk vagy, nekünk is alkotunk. Istenünk, a semmiből hívtad elő ezt a világot, és formáltál meg bennünket is, és tettél minket a te gyermekeiddé Jézus Krisztusban. Hódolattal, tisztelettel és háladással állunk meg ma előtted. Köszönjük neked az életet, köszönjük a találkozásnak a lehetőségét. Köszönjük, hogy az elmúlt hétnek minden napján megtapasztalhattuk azt, hogy te vagy minden mindenekben. Köszönjük, hogy ott voltál a nehéz pillanatokban. Köszönjük, hogy ott voltál az ideges percekben, a gyászban, a fájdalomban és az elkeseredésben. De Istenünk, köszönjük, hogy örömünkben, amikor boldogság öntött el a szívünket, az égre nézhetünk, és láthattuk a te orcádat, a te gondviselő atyánknak orcáját, amely mindenkor megajándékoz bennünket. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztusban megváltottál bennünket. És köszönjük, hogy bár sokféle teher nyomja mi szívünket, és sokféle bűn mocskolja kezeinket, gondolatainkat, de köszönjük, hogy Krisztus vére által megmostál bennünket. Újjászültél, és egy új életre hívtál el. És köszönjük, hogy most ezt az új életet élhetjük. Krisztusunk, arra kérünk téged, hogy jöjj ide közénk. Emeld fel a te átszegzett kezeidet. Kérünk téged, jöjj és ébresz bennünk őszinte és tiszta bűnbánatot. És téged kérünk, hogy adj nekünk erőt és bölcsességet ahhoz, hogy le tudjuk tenni minden bűnterhünket, akarjuk, vágyakozzunk az üdvösségre. És tudjunk most tiszta kezeket felemelni te hozzád, mindenféle harag és versengés nélkül. Drága Jézusunk, kérünk téged, hogy küldj el nekünk a te szent lelkedet. Hadd járj át szívünket, gondolatainkat. Hadd nyissa meg előttünk a te ígédnek és ígéreteidnek minden tárházát. És gazdagítson meg bennünket, hogy atyánk, sokkal nagyobb örömmel, sokkal nagyobb szeretettel, sokkal könnyebb szívvel tudjunk távozni ebből a házból. És urunk, örömmel tudjunk tovább menni a mi életutunkon. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és megáldasz bennünket Krisztusban, atyánk, a te szent lelked által. Ámen. Kedves testvéreim, a gyermekeket szólítom az Úr asztalához. Megkérem a paniti gyermekeket is, jöjjenek bátran ők is. Jó, hát egy kicsit új vagyok, de ti itt sokkal jobban tudjátok, mint én, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy szeretettel hívlak, várlak titeket. Jó, jöjjetek közelebb egy kicsit, egy rövid tanításra. Jó, gyertek bátran ide közelebb. Jó, bátran, bátran. Itt úgy értettem, egy kör kell, ugye nekünk is fogjuk meg egymás kezét is, ha jól tudom. Jó, akkor... Jó, gyertek közelebb, jó? Itt körbe, így körbe. Én menjek ki. Én menjek a mikrofonhoz. Jó, jó, rendben, akkor a mikrofonhoz jövök közelebb. Ti is gyertek. Hát szeretettel köszöntelek titeket, Én azt akartam megkérdezni tőletek, hogy látott-e közületek már valaki például fácánt? Látott már fácánt? Persze, többen felemeltek a kezeteket. Igen, nagyon jó. Most képzeljétek el, onnan mi jöttünk, ott nagyon sok fácán van. Erdők vannak, nagy rétek és rengeteg bokrok, és egyszer télen, amikor én is kint jártam az erdőn, egy szép fácánt láttam. De látott-e valaki közületek már rókát például? Rókát látott-e valaki? Láttatok? Igen. A róka milyen színű? Hát olyan narancssárga, vöröses a róka, és valaki tudja közületek, hogy mi a tulajdonsága a rókának? Mit szoktunk, a róka milyen? Ravasz a róka. Na képzeljétek el, egy szép fácán sétált a réten, és egy róka a hóba lapulva lopakodott, hogy megfogja a fácán. Én messziről néztem, kétségbe esetlen, hogy vége a fácánnak most már. Igen, ám, de amikor a róka már egészen közel volt, és megfogta volna a fácánt, na ti mit gondoltok, a fácán mit csinált? Elrepült. De a róka tud repülni? Nem, a róka nem tud repülni. Látjátok, hogy a fácán tud valami olyat, amit a róka egyébként nem tud. A róka nem tud repülni. Isten adott a fácának egy olyan tulajdonságot, amit nem adott a rókának. De szerintem a róka és a fácán milyen viszonyban vannak egymással? Ők barátok? Ellenségek, itt azt mondják, bizony, hogy ellenségek. Ugye nekünk egyébként itt a templomban, ha lelki képen gondolkodunk, ki a mi ellenségünk? Tudja valaki, hogy ki az? Az ördög. Á, most nagyon, az ördög az ellenségünk, ugye? És ő is, mit akar ő velünk vajon? Azt akarja, mint a róka, hogy fogjon el bennünket, mint a fácánt, ugye? Hogy fogjon el bennünket, mint a fácánt. Azonban mi is kaptunk ám valamit ajándékba Istentől, amit nem kapott az ördög. Na vajon mi ez? Tessék! Szeretet, bizony, szerintem a rókában semmilyen szeretet nincs, ebben igazad van, tehát, ugye, és együttérzés. Na de a szeretetet kaptuk ajándékban. Na de még mit kaptunk mi ajándékban? Hát, érző szívet is kaptunk. De ajándékban kaptunk tőle, Istentől hitet, ugye? Mi hiszünk benne. És ezért, mert hiszünk benne, egyszerűen nem tud elkapni bennünket az ördög. Nem tud elszakítani Istentől, mert az a hit, amit Istentől kaptunk, ilyen szorosan, mint a napsivait látjátok én állok, ilyen szorosan Isten mellett tart, és az ördög ilyen közel Istenhez nem mer jönni, ezért nem tud elkapni minket. Úgyhogy jusson mindig eszetekbe, hogy pont úgy, mint a róka, az ördög minket is el akar kapni, de nem tud, addig, ameddig közel vagyunk Istenhez, és ugye mi benne bízunk, addig biztonságban vagyunk. Úgyhogy maradjunk Isten mellett, ez nagyon fontos. Jó? Köszönöm szépen nektek, hogy itt együtt voltunk, és akkor folytatódik a gyermektevékenység. Jól tudom? Igen, jó? Akkor kellemes együttlétet kívánok nektek. Jó? Áldás békességet. Jó? Rendben, akkor lehet menni. Jó? Gyertek ti is. Ügyesek. Kedves testvéreim, az ige hallgatására készülve a 172. éneket, illetve még azt megelőzően, hát még van egy meglepetésünk itt ezen a ponton, az izgalomtól elnézést kérek. Két paniti lányunk, itt vannak a paniti lányok, egy örömöt szeretnének a gyülekezetnek szerezni, úgyhogy megkérem akkor, hogy jöjjenek ki, és ugye, a polgármester urunk fogja gitáron kísérni, és a kántor urunk pedig orgonán kísérni őket, akkor ez egy ilyen gyermek pillanat még, akkor megkérjük, hogy vegyék kedvesen, fogadják kedvesen az ő éneklésüket is. Thank you. Köszönjük szépen! Nagy Szilvia és Kovács Dorottya énekeltek nekünk a paniti gyülekezetből, Jakó Sándor és Bodó Előd testvéreink pedig kísérték őket. Az ige hallgatására készülve a 172. számú énekünket énekeljük. A 172. számú énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben. Kedves testvéreim, halljátok meg Isten hozzánk szóló beszédét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez intézett levele első részének a 16. és 17. versében. Hogy miképpen szól tehát mi hozzánk, ami mennyi édesatyánk, felolvasom a római levél első részének a 16. és 17. verséből. Figyelemmel, alázatos lélekkel hallgassátok meg Isten beszédét. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek, mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből él, az igaz ember pedig hitből él. Kedves testvéreim, olyan különösnek érzem ezt a találkozást. Olyan különös az, hogy Isten pont nekünk, ennek a nemzetségnek és nemzedéknek engedte meg, és minket ajándékozott meg azzal, hogy a reformáció 500. évfordulóját együtt közösen itt Budafokon is megünnepeljük. Úgy érzem, hogy ez egy különös kegyelem, mint hogyha Isten kiválasztott bennünket arra úgy, ahogy éppen kiválasztotta egykor 500 évvel ezelőtt a reformátorokat arra, hogy hirdessék az evangéliumot. És ez egy különös kegyelem, hogy mi most, épp most élünk a Földön, amikor a reformáció 500. évfordulója van. De kérdés számomra az, hogy mit ünnepelünk a reformáció 500. évfordulóján? Vajon egy történelmi esemény csupán, amire visszaemlékezünk? Vajon embereket ünnepelünk és az ő nagyságos tetteiket? Én úgy érzem, ha csak ennyi lenne a mi ünneplésünk, akkor ez nagyon kevés lenne. Hiszen, testvéreim, akkor megmaradhatnánk az ünnepi beszédeknél, megmaradhatnánk a különböző szoboravatásoknál, emléktáblavatásoknál, olyan külsőségeknél, amelyek igazából csak a látszatát keltik az evangélium valóságának, de messze maradnánk attól, ami az reformáció igazi üzenete számunkra 500 év után is. Assisi Szent Ferenctől, amikor a ferencesek rendjét létrehozta és szépen gyarapodott, akkor egyszer a maga pápa hívatta be és megkérdezte tőle azt, hogy te Ferenc, hogy csináltad ezt, és hogy sikerült neked, hogy tényleg szinte látszólag emberleg nézve egyedül emberi erőből egy ilyen erős rendet hoztál létre? És akkor azt mondta erre Assisi Szent Ferenc, hogy De tudja, atyám, a helyzet az, hogy itt nem én munkálkodtam, hanem tudja, a helyzet az, hogy Istennek volt egy terve az ő egyházára, az ő népire nézve, és Isten ehhez a tervhez keresett egy elesett, egy igazán nyomorult embert, aki véghez vigye, megvalósítsa az Isten tervét, de úgy, hogy amikor ez megtörténik, akkor mindenért, mindenkor Istené legyen a dicsőség. És azt mondta, hogy hát ebben a különös kegyelemben volt részem, hogy Isten ehhez a tervéhez engem választott. És testvéreim, ma így fogalmazhatnék, hogy a reformáció az Isten terve volt. Isten tervezte el, Isten készítette el a reformációt, és ez a nagyszerű tervhez kiválasztotta magának azokat, akik tényleg véghez tudták vinni, akiket ő alkalmasnak talált erre. Kedves testvéreim, úgy visszaemlékszem arra, hogy egy alkalommal Őraja Boldog falván jártam, ha valaki Erdélybe jön, és ne talán a Zsilvölgyébe téved, akkor ajánlom, hogy nézze meg az Őraja Boldog falvi templomot, szinte 1000 éves templomunk, gyönyörű freskókkal van telefestve, és amikor egy alkalommal ott jártam, akkor a lelkipásztort arra kértük meg, hogy meséljen nekünk a csoportnak erről a gyönyörű templomról, és ugye arról, ami ott van a hagyatékről, az örökségről. A lelkipásztor 3 mondatot mondott a templomról, és azt mondta azután, testvéreim, engedjétek meg, hogy ne a templomról beszéljek nektek, hanem a templom uráról, aki sokkal csodálatosabb ennél a templomnál, és ő nem csak 1000 éves, hanem örökké való ez az Isten. És ezután következett egy csodálatos bizonyságtétel, ami Isten nevének szerzett dicsőséget, és mindannyian úgy jöttünk ki ebből a templomból, hogy azt mondtuk, hogy tényleg, gyönyörű ez a templom, de ezért a gyönyörű templomért is Istené kell legyen a dicsőség. És testvéreim, most 500 év után, visszatekintve a reformációra, nem neveket emlegetünk, és nem embereket teszünk nagyokká a reformáció kapcsán, hanem Istent dicsőítjük, őt magasztaljuk, azért, mert ugye megújította szeretetben az ő egyházát. Úgy meg is kérdeztem magamtól készülve, hogy de hát mit mondunk 500 év után, hogy mi a reformáció? Igazából mi a reformáció? És sok ilyen kifejezést, meghatározást hallottam ezzel kapcsolatosan, de sokan mondják, hogy a reformáció egyfajta hitújítás volt. Én azt gondolom, hogy téves alapvetően, mert a hitet nem kell megújítani. A hitet ajándékba kaptuk, a hit Istentől van, ennek nincs szüksége arra, hogy megújítsuk a hitet. A reformáció ilyen értelemben nem innováció volt. De akkor mi a reformáció? És testvéreim, az egyik lelkipásztor kollégám azt hiszem nagyon találóan fogalmazott, amikor egy orvosi kifejezés használt, és azt mondta, hogy a reformáció az nem más, mint a vérkeringésnek a helyreállítása. Ugyanis akinek baj van a vérkeringésével, akinek nem működik jól a szíve, azt tudjuk, hogy az első dolga, amiket észrevesz, hogy egyszerűen elkezd fázni a keze, és fázik a lába, a végtagjai fáznak, mert hogy egyszerűen az egyházal is pontosan ez történt, hogy nagyon fázott az egyház, és sok mindenre ráfázott, elfordulva és eltévelyekbe Istentől. Aztán tudjuk, testvérem, akinek baj van a vérkeringésével, az bizonytalanná válik, a léptei, elkezd szédülni, elkezd ugye ide félrelépni, erre-arra icegni, bicegni. És ugye pontosan ez történt egykor az egyházzal, hogy elfordulva Istentől, a bibliai alaptól eltávolodva, elkezdett olyan utakra tévedni, amelyeknek ugye semmi köze nem volt lassan Isten igéjéhez. És tudjátok, testvéremeknek baj van a vérkeringésével, azzal az a baj olykor, hogy sok minden a perifériára szorul, nem megy át a szívén sok minden. És testvéreim, ez történt az egyházzal 500 évvel ezelőtt, mikor reformációról beszélünk, hogy Krisztus nem ment át az emberek szívén. Ugye ott volt Krisztus bizonyára a törvényben, ott volt az inkvizíció kezében, azért, hogy fejbe vágja az embereket vele. Ott volt Krisztus sok tekintetben, ugye így kezdődik egyébként Luther kiátkozó bullája is, hogy kelj fel, Uram, azaz bánj el Lutherrel, mint olyan. És testvéreim, de nem volt ott a szívekben. Krisztus nem járt át a szíveket. És amikor arról beszélünk, hogy mi a reformáció, akkor azt kell mondjuk, hogy a vérkeringés helyreállítása. Az, hogy Krisztus visszakerült az emberi szívekbe. Az, hogy újból felmelegedett a Krisztus egyháza. Az, hogy az evangélium hírére megváltoztak, újjászülettek emberi életek, megújult Krisztus egyháza, Krisztus evangéliumra éhező egyháza. Sokan mondták, testvéreim, hogy hát a középkori egyház ilyen volt, meg amugyan volt. A középkori egyház evangéliumra éhezett. Ezért vettek bűnbocsátó cédulákat, ezért jártak búcsukba, ezért költötték minden pénzüket igazából arra, hogy az üdvösséget megvásárolják, mert éheztek és szomjúhoztak az evangéliumra. És Isten mondja, hogy jöjjetek én hozzám, hogy az élő vizeknek forrásához, és aki szomjúhozik, az igyék. És ugye Isten megelégítette a reformációban hitünket megújítva, igazából megelégítette az evangéliumra éhező gyermekeit. Nos hát, testvéreim, olvassuk a János evangéliumában, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, és olvassuk itt igazából, ugye erről beszél a római levél is nekünk, hogy tulajdonképpen maga az evangélium, az Isten beszéd, amely újjá szült az egyházat, az igazából ugye pontosan ez az evangélium, ugye, hogy Isten annyira szeretett bennünket, sokszor csak emlegetjük, csak mondjuk, hogy az evangélium így, az evangélium úgy, de a tartalmát, ezt kell ismerni, nem csak a csomagolást, ami belülről, ami elkezd mozgatni bennünket, ami életre kelti bennünk a hitet, hogy úgy szeretett téged is, engem az Isten, hogy elküldte Krisztus, hogy Krisztus, az Isten fia annyira szeretett téged, hogy otthagyta mennek dicsőségét, minden szépségét, és vállalta a szenvedést, a keresztet, a nyomorúságot, csak azért, hogy elmondhassa azt, hogy ennyire szeret téged az Isten. És mit mond, hogy azt mondja itt az ige nekünk, hogy ez az evangélium, ez egy óriási hatalom. Isten hatalma az emberek között, az evangélium, ami által az Isten munkálkodni tud. És valljuk be, akik itt vagyunk, akiket ez az evangélium mozgat, hogy ez az evangélium érintett meg bennünket, ez a hatalom ejtett fogjul bennünket, ez az íge tette boldoggá az életünket, és ez az íge az, amely ma is szabaddá tesz nagyon sok ígére, evangélium után éhező embert. Testvéreim, hadd mondjam el nektek azt, hogy én egyébként nagyon fiatalon lettem édesapa, és miközben vártuk az első gyermekünket, ugye mindig azon gondolkodtam 9 hónapon át, hogy de ilyen fiatalon, de 22 éves voltam, hát hogy leszek én apa meg, hogy hát milyen apa leszek én 22 évesen, mint olyan. És testvéreim, aztán amikor megszületett a lányunk, akkor visszaemlékszek egy nagyon boldog érzésre. Egyszerűen az apaságnak az öröme egy szempillantás alatt elöntött, egy olyan boldogság, és amikor megmutatták először Dorka lányomat, akkor csak azt éreztem, hogy ezért a gyermekért én ülni lennék képes. És testvéreim, tudjátok, mikor éreztem még ezt az érzést? Akkor, amikor a szívemet, az életemet fiatalon átadtam Istennek, és azt mondtam, hogy ezért az ügyért bármire képes vagyok, eljárni a lábamat, akármit megtenni, bármilyen áldozatot vállalni, ez a boldog érzés, hogyha kell, idézőjelbe tévezét ülni tudnék. Csak azért, hogy eljusson ez a hatalom, ami engem is megérintett és megváltoztatta az életemet, mássá tette, jobbá, örömtelivé tette. Ez a hatalom, ez az érzés, ugye megmaradjon szüntelenül az életemben. Nos hát, testvéreim, olyan szépen fogalmaz Pál apostol, aki ugyanezt az örömöt átélte, a Krisztussal való találkozásnak az örömét, akinek az életében ugyanez az íge, ez a krisztusi beszéd, az evangélium megszólította és megérintette, aki tudjátok, hogy a damaszkuszi út után teljes gőzzel és teljes erővel Istenhez fordulva az egész életét Krisztusnak áldozta, és azt mondta az apostol, hogy nekem semmi sem olyan drága, mint Krisztus, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség, mondja. És azt mondja, hogy így fogalmaz a római levélben, hogy én nem szégyellem az evangéliumot. Én nem szégyelek beszélni az evangéliumról. Testvéreim, Isten nem egy eszme, Isten nem egy mesefigura, Isten élő valóság, nagyon sokunk életében ez bizonyságtételként ott van. Testvéreim, látjuk az Isten munkáját az életünkben. Egyszerűen érzem az életemben az Isten gondviselését minden napon. Abban, hogy feljön a nap, abban, hogy megérint, abban, ahogyan tanít, abban, ahogyan irányít bennünket. Hadd mondjam el egy nagyon gyakorlati példa, ami itt történt a tegnap velünk. De tegnap reggel azt az ígét olvassuk a Kolossai levélben, mielőtt elindultunk volna, hogy imádkozzatok érettünk, hogy az Isten megnyissa az íge ajtaját, és ugye, hogy sokan megértsék a Krisztus titkát. Még nem értettem igazából reggel, hogy miért ez az íge itt, de elmentünk a Biblia múzeumba, és az ottani igazgatónő pont ezt kérte, hogy imádkozzatok értünk, hogy ez a múzeum által is nagyon sokan megértsék, kibontakozzon előttük a Krisztus titka. És mondtam, már értem, most már értem. És értitek, testvéreim, az Isten él, az Isten szól, az Isten kommunikál, az Isten keres, az Isten kopogtat, Isten szüntelenül Krisztusban velünk van. És ugye ez a bizonyságtétel, a mi bizonyságtételünk is, hogy én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, azt az evangéliumot, amely élővé, szabaddá tett engem, nem szégyellek beszélni róla. A tegnap este együtt néztük meg a Júliát, Viski Andrásnak a darabját is. Ott előjött többek között a Wurmbrand neve is a beszélgetésen, Richard Wurmbrandnak a neve, bizonyára sokan ismeritek. De lehet, hogy nem tudjátok azt, hogy 1948-ban a román kommunista hatalom az összes Romániában létező elismert felekezetnek a képviselőit meghívta a román parlamentbe. És Wurmbrand abban a kegyelmi ugye, ajándékban részesedhetett, hogy őt is meghívták, a felesége Wurmbrandot is, hogy ő is legyen jelen ezen a díszes alkalmon. És Wurmbrand leírja azt, hogy hát mi történt ott 48-ban. Hát a kommunisták elkezdték magyarázni ugye, az egyháznak és az egyház képviselőnek, hogy a kommunista ideológia és eszme képes megváltani a társadalmat. És ugye ortodox papok több tízei álltak ki, és tettek bizonyságot erről, hogy mindenkinek fel kell zárkozni a kommunista eszme mögé is, mert hogy az aranykorszak köszönt ránk ezzel az ideológiával, és az egyháznak is támogatni kell ezt a társadalom megváltó ideológiát, mint olyan. Wurmbrand ült a padba, és feleségével egymásra néztek, és a feleség azt mondta neki, Wurmbrand, vagy Richard, figyelj, menj ki, és tegyél bizonyságot, és mondd el itt mindenkinek, hogy nem a kommunizmus fogja megváltani a társadalmat, hanem Krisztus kell megváltsa a kommunistákat, és egyszerűen itt tévedésben él mindenki. És akkor Wurmbrand azt mondta a feleségének, hogy drágám, én nem szégyellem az evangéliumot, én nem szégyellem az evangéliumot, de ha most kimegyek és én bizonyságot teszek nekik, akkor lehet, hogy egy ideig, de az is lehet, hogy örökre elveszíted a férjed. És erre azt mondta a felesége, és áldott legyen az a szív és az a szája, amely ezt mondta. Azt mondta, nem baj, drágám, inkább téged veszítselek el, mint sem eladjuk Krisztust a kommunistáknak. És testvéreim, Richard Wurmbrand kiállt oda, és bizonyságot tett arról, hogy nektek van szükségetek arra, hogy újjászülessetek. Ti sosem tudtok soha senkit majd újjászülni. És ő ezért kapott 14 év börtönt, amit felemelt fővel elviselt, és a felesége pedig örömmel nézte azt, hogy ugye nem árulták el Krisztust. Az apostol a benne munkálkodó Krisztus által mondja, hogy én ezt a Krisztust nem szégyellem, és nem is fogom soha és semmilyen körülmények között szégyelni. És testvéreim, olyan szép az, ahogyan megfogalmazódik itt igazából az ige által, Pál apostol által, hogy az ige, ez az ige nem más, mint Isten hatalma számunkra. És ez az égei hatalom, ma is minden Istentől elszakadt ember képes üdvösségre vezetni, mert azt mondja, hogy minden hívőnek ez az ige hatalom az üdvösségre nézve. Milyen érdekes testvéreim, hogy így fogalmaz az apostol, hogy csak a hívőknek, ugye hatalom az ige az üdvösségre nézve. Testvéreim, azért mondjuk ki, hogy a reformáció sem tudott mindent megváltoztatni, a reformáció sem tudott mindent újjászülni, a reformátorok sem tudtak mindent és mindenkit visszahelyezni az evangélium alapjaira, a szentírás alapjaira, pedig milyen érdekes azt mondja, hogy minden embernek és minden hívőnek, aki hisz benne, aki elfogadja Krisztus evangéliumát, befogadja az életébe minket megváltó Krisztust, de azt mondja igazából, hogy mindannyiunknak Isten Jézus Krisztus által örök életet és üdvösséget ígért nekünk. Kedves testvéreim, azonban azt gondolom, hogy ma is nagyon sokan így vannak, és nagyon sok helyen így vannak, hogy sajnos az evangélium vagy nem tudott még semmit megváltoztatni emberi életekben, vagy csak részben érintette meg, vagy változtatott meg emberi életeket, vagy még mindig vannak nagyon sokan, ugye, akik azt gondolják, hogy a régi rossz, az jobb, mint bármilyen más új. Még nagyon sokan vannak, akik sajnos, akiknek a szemük a sötétséghez szokott, és egyszerűen nem akarják a világosságot. Kedves testvéreim, pedig az ige mondom, így fogalmaz, hogy minden hívőnek, és ez a minden, ez nagyon fontos, mindenki, aki kinyitja a szívét, befogadja az evangéliumot, az igazából üdvösséget nyer Krisztustól. Olyan szépen fogalmaz az apostol tovább haladva, ugye szó szerint hadd idézzük, Azt mondja, hogy ugye, mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatta ki, mármint az evangélium által a hitből a hitbe, így fogalmaz az ige. Nos hát testvéreim, hogy mit jelent az is, ez egy nagyon szép kérdés, hogy mit jelent az Isten igazsága, és mit jelent az Isten igazsága által megigazulni. Hallottuk az első Zsoltárt, szándékosan választottam, hiszen ezzel kezdődik az első Zsoltár, hogy boldog ember az. De ha megnéznénk az eredeti héber szöveget, akkor ezt nagyon könnyen lehetne úgy is fordítani, hogy igaz ember az. Tehát az ószövetségi ember fejében, a héber ember fejében az, hogy valaki igaz, és hogy valaki boldog, ugye az a kettő nagyon, de nagyon közel áll egymáshoz. És azt olvassuk, ugye, hogy ki a boldog ember? Az, aki az Isten törvényében gyönyörködik. Az, aki megpróbálja, vagy betartja az Isten törvényét. De bizonyára nagyon kevesen lehettek az Ószövetségben azok, akik ezt a boldogságot megérhették, átérezhetik, vagy tartósan megélhetik, azért, mert ki volt az, és ki az közülünk, aki ma is meg tudná tartani az Isten törvényét, bizonyára nagyon kevesen. Azonban azt mondja, hogy az Isten igazsága, ugye, ami arra vonatkozik, hogy ugye, Krisztusban a bűntől megváltott bennünket, és örök életet ajándékozott, ez az igazság megigazított bennünket. Azaz mit jelent az, hogy megigazított az Isten minket? Iskolában dolgoztam, tanítottam 9 évig iskolai lelkipásztorként, tanárként, és úgy mindig ugye elcsodáltam testvéreim azt, hogy ugye délben, amikor jöttek az elemista diákokért a szülők, akkor nagyon sok gyerek úgy jött ki az iskola kapu elé, hogy ugye egyszerűen le volt folyva kabát róla, nadrágszia ki volt bomolva, ugye a sapka kezében volt, és az anyuka várt a kapuba, és sokszor hallottam, mondta, hogy fiam, hogy nézel ki? Tehát? És akkor rögtön az anyuka elkezdte megengedni a nadrágját a gyermeknek, feladta a kabátot, felhúzta az ibzát, feltette a sapkát, ugye a sálat elintézte, ugye elrendezte a nyakába, és akkor azt mondta, na, most mehetünk, tehát most már mehetünk haza. És egy kicsit mindig bennem ez volt az, hogy Istenem, így igazítottál meg engem is. Pont ez volt az én bajom is, ugye, és nem is láttam magam. Ezek a gyerekek nem látták, nekik úgy is jól volt, mint olyan. És én sem láttam magamon, hogy nekem erre van szükségem, hogy az Isten megigazítson, hogy az ő igazságát ajándékozza nekem, és ezáltal rendet teremtsen az életemben. És testvéreim, ma is, amikor arról szól az ige, hogy az Isten igazsága adatik nekünk, akkor az Isten keres minket, ő meg akar igazítani, rendbe akar hozni az életünket, és azt mondja, hogy na most jól van, fiam, most már így mehetünk. És ez a megigazított élet, ez egy megszentelt élet Krisztusban, aminek van szépsége, aminek van csodája. És azt mondja, az ilyen megigazított, az Isten igazságát elfogadott ember, mint hogy azt mondja, hogy ezek után, ő a hitből, ebből a megigazult életéből, Krisztus áldozatából, szeretetéből akar élni életének minden egyes napján. Testvéreim, tudjuk, és ugye ti is tudjátok bizonyára, hogy ez az ige, hogy az igaz ember, a megigazított ember, ő hitből él, hitből akar élni, az ő hitéből él, ahogy mondja a német fordítás például. Testvéreim, ez Luther ugye egyik életnek egyik alapköve volt, amikor Wittenbergben, aránylag egy fiatal egyetem volt, akkor a Wittenbergi Egyetem szentírás magyarázatot tanított Luther, akkor ő maga is elmondja azt, hogy egy elég nagy vonalúság volt benne abban, ahogyan magyarázta a szentírást, de amikor a római levélnek ehhez a részéhez ért, és ezt az ígét elolvasta, hogy az igaz ember pedig az ő hitéből él, akkor elmondta, hogy ez egy mérföldkő volt, ami megállította és másképp engedte tovább Luthert az ő életében. És testvéreim, mit jelent az, hogy ugye neked, ha Krisztus megigazított téged, ha Krisztus megfogta a kezed, ha most már vele is benne élsz, akkor mit jelent az, hogy mától kezdve, vagy holnaptól kezdve neked hitben kell élni, és a te hitedből kell táplálkozni az életed? Én alapvetően azt gondolom, hogy hitből élni ma azt jelenti, hogy van célja az életemnek. Ugye sok-sok emberrel szemben, aki perspektíva nélkül él, akinek csak a halál a perspektíva, aki mindenre, itt a földön rendezkedett be, jóra is, rosszra is, és sokszor halljuk, hogy itt van a menny is, a pokol is a földön, itt kell mindent élvezni. De nem, testvéreim, akit Krisztus megigazított, annak fölemelte a tekintetét, és egy más célt mutatott meg, a mennyek országát. Azt a dicsőséget, azt a csodálatos országot, amit elkészített az őt félőknek. És testvéreim, mennyire más ebből a hitből élni, hogy nem a halál fia vagyok, hanem az Isten fia, és nekem örök életem van, és amikor előre nézek, akkor ezt a dicső mennyek országát, hogy mennyei Jeruzsálemet látom a szemeim előtt. És kedves testvéreim, ha valakinek, ha valaki életének Krisztus célt adott, akkor innentől kezdve a mindennapoknak immár van értelme is. Nagyon sokan értelmetlenül élik az életüket. Nagyon sokan sírnak afelett, hogy hogy telnek az esztendők. Nem baj, hogy telnek, csak ne teljenek hiába való módon, mert igazából a hitnek célja, az örök élet értelmet tud adni minden nap, mindennapoknak. Valaki egyszer sóhajtott és jajgatott afelőtt, hogy hát, hogy öregedünk, hogy telik az idő. A másik testvér pedig örömmel mondta, hogy de közelebb kerülünk Krisztushoz, minden nappal, egyre közelebb ő hozzá, mert neki volt célja, az ő életnek volt értelme, az ő életében nem telt hiába való módon az idő. És testvéreim, ha valakinek célja van, ha az életnek értelme van Krisztusban, akkor ott van az a boldog érzés, hogy élek, és ezt az életet, amit most élek, ezt Krisztusban élem. És tudjátok, ez az az élet, amiről Jézus azt mondta, hogy kétféleképpen lehet élni. Az egyik mondta a farizeusoknak, olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok. Kívülről szépek, de belülről borzasztóan üresek. Amiről azt mondta Jézus a jelenések könyvében, ugye, hogy az a te neved, hogy élsz, de valójában te halott vagy. De testvéreim, kilépni a közömbösségnek, az értelmetlenség, értelmetlen életnek, és ugye minden érdektelenségnek a komfortzónájából, és testvéreim, élni ő benne. És érezni azt, hogy most már nem csak testi értelemben, nem csak a hasamnak, nem csak a földi életnek és földi dolgaimnak élek, hanem élek Krisztusnak, örökkön örökké. És testvéreim, csodálatos ugye ezt látni, hogy az, aki él, tehát annak az élete számára a hit, a Krisztusba vetett hit egy ilyen erős forrás, mint a gyerekeknek is elmondtam azt, hogy annak a bizonyossága, hogy most már tudom, hogy sem a róka, sem ugye a sátán, se semmi, ettől az új életből, amit Krisztusban élek, semmi és senki el nem tud, és nem is akarom, hogy bárki engem elszakítson tőle. Azt mondtam az elején, testvéreim, hogy én úgy érzem, hogy ez egy nagyon különös találkozás, ez a mai találkozásunk, a mezőpaniti és a budafoki testvérek találkozás, ez egy különös találkozás. És azt mondtam nektek, hogy hát egyrészt azért, mert hogy együtt ünnepelhetjük a reformáció 500. évfordulóját. És itt vagyunk ugye mi panitiak, és itt vagytok ti budafokiak, de azt hiszem az ünnep szépségét mégis az adja, hogy bennünk, hogy általunk, hogy a hitünk által, az Isten szent lelke által, ezt az ünnepet Krisztussal együtt ünnepeljük, egyedül Krisztussal, és ugye ezért adunk hálát 500 év távlatából, hogy Jézus még mindig vendég az Isten tiszteleteinknek, még mindig része az életünknek, egyedül Krisztus. És azt mondtam testvéreim nektek, hogy ugye ez a találkozás úgy érzem, és ez az ünnep egy különös kegyelem, azért, mert Isten nemzete, Isten nemzetsége vagyunk, és ma az ige, hogy az igaz ember pedig hitből él, pont úgy, ahogy 500 évvel ezelőtt erővel és hatalommal szólt a reformátoroknak, ma pont úgy szól neked is. És mit mond? Azt, hogy fogadd be, hogy élj általa, és ne szégyeld a Krisztus evangéliumát. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Mennyi édesatyánk! Drága megváltó, szabadító Jézus Krisztusunk, felemelt kezekkel, tiszta szívvel és őszinte lélekkel szeretnénk neked megköszönni az ígét, amely összekötte veled, ez az élő beszéd, amely által tudjuk, hogy létezel, amely által halljuk a te ígédet naponként, a te üzenetedet az életünk számára. Hadd köszönjük meg, hogy ez az ige naponként te hozzád irányít, és hogyha ezt az ígét nem kapjuk meg, az élő kenyeret, akkor olyan üres a szívünk, akkor úgy érezzük, hogy annyira hiányos az életünk, a mindennapjaink. Drága atyán, köszönjük azt az ígét, amit Krisztusban kaptunk, a drága ígéretet, hogy aki benned hisz Jézusunk, annak örök élete van, mert annyira szeretett minket az Atya. Atyán, köszönjük neked ezt a drága ígét, amely nem csak te veled, Krisztussal köt össze, hanem köszönjük neked, hogy ez az ige egymással is összeköt bennünket, a távolság ellenére, a történelem mindenféle hullámzása ellenére, a határok ellenére, Atyán, köszönjük, hogy ebben az ígében egyek lehetünk, egymásra ismerhetünk, és egymás életében felismerhetjük a Krisztust. Urunk, köszönjük neked ezt a több mint két évtizedet, amit összeköthettük ennek a két gyülekezetnek az életét. Köszönjük azt a sok-sok imádságot, amely elhangozhatott erről a szószékről a mezőpaniti gyülekezetért, és köszönünk minden alkalmat, amikor a budafoki testvérekért imádkozhatunk, és köszönjük, hogy minden találkozásunk a te kegyelmedből történik, és annak csodálatos megtapasztalása, hogy gondviselő Istenünk vagy, hogy élsz, hogy munkálkodsz, hogy közöttünk vagy, hogy megtartasz bennünket, és minden találkozás egy élő bizonyságtétel a te nagy szeretetedről, amit megmutatsz nekünk külön-külön a magunk helyén, a magunk életében és a magunk gyülekezetében. Arra kérünk téged, Jézusunk, hogy taníts bennünket egyre inkább, hogy hogy kell nekünk hitből és hit által élni. Ez az élet és ez a világ nagyon sok mindent tesz elénk tárcán, hogy éljünk ebből a világból, hogy éljünk ez a világ által, hogy éljünk pénz által, hogy éljünk gazdagság által. De köszönjük, hogy ma is elmondhatjuk, hogy olyan boldogok soha nem voltunk és nem lehetünk, mint amikor megtapasztaljuk azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem a te drága ígéddel, abból a hitből, az a hit által, amely egyenesen te hozzád köt bennünket. Istenünk, arra kérünk téged, hogy áld meg legalább az elkövetkezendő 500 esztendőt ebben a gyülekezetben. Áldjál meg bennünket a veled való közösségben. Kérünk téged, hogy te tartsál meg bennünket az ígében és az íge után való éhségben és szomjúságban. Mindenkor te munkáld bennünk a vágyakozást, hogy akarjunk egymással és te veled közösségben lenni. Gyarapítsd ezt a gyülekezetet, és áld meg ennek a gyülekezetnek az elöljáróit, az ő lelki pásztorát, Urunk, testében is, lelkében is, értelmében gazdagítsad szüntelen. Áld meg a presbitereket, a gondnokot, áld meg az egész gyülekezetet, az ifjúságot, az időseket, fáradtakat, betegeket, Urunk, mindazokat, akik ide jönnek azért, hogy a te házadban csendességre, békességre és erőre találjanak. Urunk, és kérünk téged, ne felejtsd el a mezőpaniti gyülekezetet sem, hanem állandó jelleggel. Urunk, mutasd meg nekünk a te kegyelmedet, hogy hozzád menekülve életünkben sok-sok kérdésre megoldást találjunk. És köszönjük, hogy imádkozhatunk egész református egyházunkért, népünkért, nemzetünkért. Urunk, te tartsál meg ebben az élő hitben bennünket. Légy áldva, légy magasztalva, hogy Krisztusban kezedbe tehetjük életünket. Amen. Isten adjon nekünk szavakat, hogy folytatni tudjuk ezt az imádságot. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Együtt hangos szóval imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, a mezőpaniti gyülekezet egy rövid kis műsort hozott a ajándékba a budafoki gyülekezetnek, erre készülve a 425. számú énekünk első és második, illetve 479. énekünk első és második versét énekeljük. A 479. énekünk első és második versét énekeljük tehát, amely így kezdődik, hogy hinni taníts, Uram, kérni taníts. Thank you.
Sem a mája, sem a gája, sem van, ugyanígy átjöttük, túléltük, és nem akik vagyunk, mindenek ellenére, mégis, ez a szó, hogy mégis itt vagyunk. Azért, mert tetszett Istennek, hogy hitve, itt az ő házában megtartsa az ő népét. Elnézve szeretnénk átadni örömmel, szeretettel egy reformációi zászlót a budapesti gyülekezetnek, és az elmúlt 500 évnek magyarjára, de legyen egy nagyon drága üzenet számunkra az ígéből, az elkövetkezendő 500 évre, ami így hangzik, hogy Isten nemzetsége vagyunk. Az idők változhatnak, sok minden elhozhat még a történelem, de egyek maradunk Krisztusban, mert mi mindnyájan határ minden is túl Isten nemzetsége, az ő népe vagyunk. Vegyék örömmel, fogadják is, majd helyezik a templomba, és valahányszor ránéznek, rátekintve, ne csak a reformáció, hanem a politikai gyülekezet is úgy nevezik be, és imádkoznak értünk, ugye mi is megteszünk azt, hogy minden hónap első vasárnapján név szerint imádkozunk a budapesti gyülekezetért, a politikai gyülekezettel. Isten áldja meg őket, áldja meg a gyülekezet előjáró munkáját, gyarapítsa itten és mindenben, és akkor megkérem, hogy adjék el tiszteles örökből, jön is, akkor neki átadom ezt. Kedves Péter bátyám, Péter, kollégám, Isten áldjon meg téged is, hogy gyülekezetet, hogy maradj, hogy legyen mindenki, hogy Isten nemzetsége.
Is menjen el. Ez nagy szeretettel adom a lelkész családnak. Két fontos dolog van bennem, mert egy református férfi embernek fontos. Az egyik egy szentírás. Ha véletlen ez megvolna, ez nem baj, mert akkor van egy jó ajándékod, és akkor nem kell gondolkodni. Tehát, de a másik pedig, hát lehet, hogy ez most nem olyan illendő, de ez egy református borász bora, tehát ugye két dolog fontos, ugye az íge és a bora, amelyik, ami Krisztus Urunk vérére emlékeztet bennünket. Úgyhogy még egyszer áldjon benneteket, és
köszönjük.
Köszönjük, itt vagytok. És akkor most a hirdetések következnek, igaz, Géza? Jó. A hirdetések, amit még próbálnék. Gyorsan. A jövő héten, ami fontos, az az, hogy presbiteri gyűlés van kedden, és kérem a presbiterteseket, hogy jöjjenek el. A varrókör is meg lesz, és jövő héten ugye istentisztelet úrvacsorával erre is készüljünk. Az igét Sikó Enikő paniti testvérünk olvasta, köszönjük a szolgálatát. A mai istentiszteleten megkereszteltük Kovács Alisz, László André és Kovács Róbert István gyermekét, és Krejser Nóra Lillát, Kovács Emőke Orsolya és Krejser László Ferenc lányát. Isten áldását kérjük a családra, és érezzék magukat itthon. A köszöntéseket most már tényleg elmondtuk, de szeretném még külön aláhúzni, hogy itt van Pitó Antal lelkész és felesége is, és én személyesen külön nagyon örülök, hogy eljöttek, végre hosszú idő után tudunk beszélgetni, mert ugye ez eddig nem volt igazán lehetséges, és amit még gyorsan el akarok mondani, ugye nekem az egy nagy szabadság volt, amikor elmehettem Panitra, hát ez már sajnos már 2 éve vagy 3 éve volt utoljára, és akkor egy héten keresztül minden szolgálatot elvégeztem, ami hát persze lehet azt mondani, hogy milyen rendes ember ez, mert akkor a nagy tiszteletú el tud menni a fürdőbe, csak hogy az a légkör, ami Paniton van, egy paniti templomban prédikálni, az azt jelenti, hogy az ember kipihenve jött haza, pedig azért ott kemény a tempó, azt azért elmondanám, úgyhogy én sok erőt kívánok a nagy tiszteletű úrnak és kedves hitvesének is, hogy ezt a szolgálatot folytatni tudják. És még egy Pécsen volt az iskolánk, ez már egy másik téma, egy ilyen vábjátékos nemzetközi fesztiválon, ahol felnőttek, meg profik is voltak, meg a mieink, a kicsik, és hát azt kell mondani, hogy elsöprő sikert aratott a református iskola ányjáték, vábjáték csoportja. Erre legyünk büszkék, és akkor átadom a szót.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntöm paniti vendégeinket, és a mai igéből szeretnék egy kapcsolódó verset mondani csak. A Apostolok Cselekedetei 5. rész 14. verse: az Úrba hívők száma egyre növekedett férfiak és nők tömegével. Hát köszönöm, hogy most jelentősen megnőtt a vasárnapi istentisztelet létszáma, mert megköszönhetjük, hogy a panitiak komoly létszámba jöttek el közénk. És aki esetleg nem tudná a panitiak közül, ennek a templomnak az a neve, hogy a Magyar Feltámadás temploma. És nyilvánvaló, hogy egy református templom az a hiten alapul. És talán jól illeszkedik ez ahhoz a igéhez és igehirdetéshez, amit hallottunk, és ehhez a 500 éves zászlóhoz is gondoljunk erre, és erre alapozzunk. A Trianon után ez a templom épült közadakozásból, először Budapest környékén, országos közadakozásból. A következő hétről még tudni kell, ugye, hogy május 6-án szombaton lesz a Demjén kupa az iskolába. Német Tamás iskola lelkésznél, aki most épp a karzaton van, lehet rá jelentkezni elektronikus levélbe, illetve szórólap van a kijáratnál most is. Ezután pedig vasárnap 6 órakor ökumenikus zsoltáros istentisztelet, azaz a vespera lesz a Szent Lipót templomba, tehát ne tévesszük el, nem szombat este, vasárnap este, és nem a mi templomunkba, hanem a Szent Lipót templomba. Május 14-én énekkorunk a Mozart ifjúsági zenekar közös koncertet fog tartani este 6 órakor, a vendégek a Szász Halombattai Liszt Ferenc vegyeskar és a Momentó kórus. Hittantáborra ne felejtkezzünk el Szalai Zsuzsánál befizetni, hol vagy Zsuzsa, ott vagy, tehát akinek a gyermeke megy, az adja oda az előleget, mert már nekünk azt utalni kell. Ugyanez igaz a több generációs gyülekezeti táborunkra, Pap Tamásnál lehet rá jelentkezni. Az iratterjesztésbe a reformáció programsorozat keretében december 31-én tartottunk egy huszálgál liturgiás istentiszteletet, és ennek a CD-je ott elérhető. És hát panitiak ebben nem tudnak segíteni, de a budafokiak azok vegyék komolyan, hogy az 1%-os adatlapot vigyék el, és bátorítsanak mindenkit arról, hogy az 1%-ot közegyháznak és alapítványunknak utalják. És végül, de nem utolsóban fontos arra gondolni, hogy mi mind nagyon jó helyzetben vagyunk a kárpátaljaiakhoz képest, tehát a kijáratnál, illetve a pénztárosi asztalnál lehet befizetni a kárpátaljaiak támogatására az ottani gyülekezetek segítésére. És még az egy fontos dolog talán, hogy aki a vendéglátók közül szeretne csatlakozni, akkor az 2:30-ra akkor indulunk egész pontosan a Nemzeti Múzeumban a reformációs emlékkiállítás megtekintésére. Tehát akkor kérem a házigazdákat is, hogy erre gondoljanak, hogy érjenek vissza a vendégek, tehát tudom, hogy az ebéd fontos, de azért ez is egy fontos dolog. Illetve, ha jól értettem, azt mondja a gondnok úr, hogy holnap reggel 8 órakor szeretnének elindulni, tehát akkor a esti beszélgetéseket is úgy ütemezzük, hogy reggel 8-ra érjen ide mindenki. Köszönöm szépen még egyszer a testvéreknek a szolgálatát, és még akkor a fennmaradó időt használjuk ki.
Kedves testvéreim, áldásra várva a 200. énekünk, mindhat versét énekeljük, a 200. énekünkkel, tehát készüljünk áldást venni. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk! A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket erősekké, szilárdakká, álhatatosakká és tökéletesekké. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Ámen. Végezetül nemzeti imánkat, a himnuszt, majd azt követően a székely himnuszt énekeljük.